Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, Gulyás Balázs, van itt a stúdióban a Hunren, Magyar Kutatási Hálózat elnöke. Nagyon sok minden szóba került, 42 év külföldi karrier után tért haza, tudomány szervezőnek, ha én ezt a dolgot jól fordítom. Eddig arról volt szó, hogy az elmúlt egy évben végül is mik voltak a fókuszpontok, mi minden történt. A hazahívó programról beszélgettünk, már a Nobel-díjas kutatások visszahívásra vagy behívásáról Magyarországra ezt érintettük. A béreket hoztam még szóba a műsor első felében. Nyilván ez is kell, talán mondtam is, hogy ezt higiéniai kérdésnek mondják a HR-esek. Nyilván itt van tennivaló.
Az első pillanattól kezdve foglalkoztunk a bérek kérdésével. Egyrészt felmértük a helyzetet. A magyar kutatói társadalom az sok szempontból elmarad, még a magyarországi egyetemek bérezési szintjétől is, és ezt megértettük. Munkacsoportot hoztunk létre ennek a pontos felmérésére, megértésére, és állandó tárgyalásban vagyunk a fenntartókkal, hogy ezt a kérdést minél előbb megnyugtató módon rendezzük és megoldjuk. Tehát annyit tudok mondani mind a hallgatóknak, mind a munkatársaimnak, a kollégáimnak, hogy közös erővel napi szinten foglalkozunk a kérdéssel, tárgyalunk a fenntartókkal, és keressük a megoldást, amelyik megnyugtató lesz mindenfél számára.
Igen, mert nyilván szükség van. Azt szerintem a laikus is érti, hogy itt a kutatástól, a tudomány emberétől most hatást, eredményt vár a gazdaság is. De az meg talán nem elvárható, hogy jöjjenek meg az eredmények, csengjenek azzal, hogy én ezt ilyen profán módon fogalmaztam, és majd akkor utána megfizetem a kutatókat, meg majd akkor behívom a külföldön dolgozó fiatalokat, hogy jöjjenek haza. Tehát ennek a dolognak hamarabb kell megtörténni, ugye, ha jól értem.
Ez maximálisan így van. Ugyanakkor nézzük meg a dolognak egy másik aspektusát is. Tehát olyan országokban, például Svédország, ahol 25 évig éltem, a tudománynak a támogatása az több tényezős. Egyrészt van egy központi forrás, a kormányzati forrás, másrészt van az ipari gazdasági szektornak a hozzájárulása, tehát külső munkák, szerződéses munkák, vagy nagy pályázatok.
Mert kapnak eredményeket.
Ami így van, amit valamiért igen, alapon csinálnak meg. A nagyon fejlett országokban, legyen az Svédország, Finnország, Szingapur, egy kormányzati forintra kettő a gazdasági szektorból jövő forint jut. Nálunk ez az arány rendkívül gyenge. Ha most azt mondom, hogy egy kormányzati forintra
nincs már olyan, hogy fillér, de
15 fillér jut a gazdasági szférából, akkor ez egy nagyon szomorú tény, és ezen is nagyon sokat kell dolgozni. Az első lépés ezen a téren egy szemléletváltás kell, hogy legyen. Tehát minden kutatónak meg kell azt érteni, és nagyon sokan már így gondolkodnak, tehát nagyon-nagyon pozitív példák vannak, hogy nem csak központi költségvetési forrásokat kell célba venni, hanem el kell gondolkodni azon, hogy hogy lehet a gazdasággal felvenni a kapcsolatot, akár vagy úgy is, hogy magunk is belépünk a gazdaság
kezdeményező életben, módon.
És kezdeményező módon ebbe belépünk. Tehát itt nem csak abban kell gondolkodnunk, és ezt mi így tesszük, hogy mindent az államra, a fenntartókra és végső soron az adófizetőkre hárítsunk, hanem megpróbáljunk mi is ezen a téren aktív módon előrelépni. És ez a szemléletváltás már megindult, egyértelműen megindult, és ezt fogjuk a jövőben tovább fejleszteni, ezt a gondolkodásmódot fogjuk tovább motiválni és elterjeszteni.
Azt csak hallottam, és nem tudok pontos adattal szolgálni, de lehet, hogy tudja fejből, de az elmúlt egy évben is, vagy másfél évben is az látszik, hogy a védelmek, az oltalmak, a szabadalmak száma ezeknek a kutató központokban, egyetemeken itt-ott, ezek ugrásszerűen megnőtt. Aktív hatás érződik, azt gondolom.
Ez abszolút így van, de azért még nagyon messze vagyunk ezen a téren, mondjuk olyan országoktól, és most azt, amit én jól ismerek, arra fogok hivatkozni, Szingapurtól. Tehát az én szingapúri egyetememen, a Nanyang Technológiai Egyetemen hetente kettő új szabadalom történik.
Önnek is van egy csomó szabadalom, azt viszont olvastam, jól mondom?
Van jó pár, igen. És egyrészt, mert ez elvárás volt, másrészt meg hát az ember
adódik.
Igen. Ez adódik, és így csinálja. És ez azt jelenti, hogy mondjuk a Nanyang Technológiai Egyetemen évente több mint 100 szabadalom születik. Egy egyetem. Ezt szeretnénk elérni mi a kutatóhálózaton belül, hogy legalább erre a színvonalra, erre a szintre jussunk el, és úgy gondolom, hogy jó irányba megyünk, mert a technológia transfer programokat elindítottuk, és a kutatóink egyre több információt kapnak erről a lehetőségről, és tanulják azt, hogy hogyan kell ezt művelni, ezt a fajta gondolkodásmódot
átadni. Ugye lehetnek partnerei, ugye?
Így van, így van.
Akkor jönnek a bölcsészek. A bölcsészet és társadalomtudományok képviselői nyilván, ha hallják ezt a beszélgetést, akkor azt gondolják, hogy hát igen, igen, de mi a mi termékünk? Miből lehet tőlünk üzlet? Miből várhatjuk azt, hogy mondjuk javul a helyzetünk, vagy nő a fizetésünk? Nyilván vannak itt olyan kutatóközpontok és csoportok, vagy tudományágak, nagyon óvatosan próbálok fogalmazni, majd ön helyre tesz engem. Nyilván az űrkutatás, vagy az állatorvos tan, vagy tudomány az olyan, amiből nagyon hamar lehet, viszonylag nagyon hamar lehet hasznosulás. De mondjuk a bölcsészeknél, társadalomtudomány embereinél, ott hogyan?
Na most, amikor hasznosulásról beszélünk, akkor nem kell feltétlenül mindig a innovációs láncnak azt a kimenetelét nézni, hogy akkor ebből most egy szabadalom lesz, a szabadalomból egy licenc lesz, tehát egy alkalmazott, megfizetett szabadalom, abból céget alapítunk, és termék jön ki a végén. Mert ez csak egy a több lehetséges kimenetel között. A másik az, hogy a társadalomra vagy a gazdaságra gyakorolt hatás más módon is kifejthető, és a bölcsészeknek óriási szerepe van, például a társadalomra gyakorolt hatás terén. Az ő eredményeik, egy egyszerű szociológiai elemzés, egy mondjuk fantasztikus kulturális örökség megőrzés, a nemzeti örökség megőrzése, feltárása, továbbgondolása, ezek mind hatnak a társadalom életére. Tehát szeretném azt kihangsúlyozni, hogy nincs olyan gondolkodás sem a mi részünkről a Hunren vezetésében, sem a velünk kapcsolatot tartó kormányzati szereplők részéről, lásd minisztérium, hogy mindennek csak szabadalom és termékformájában kell megjelennie a végén, az értéklánc végén, hanem maga az is, az értéklánc egyik lehetséges kimenetele, hogy ezek az egyéb tudományágak, társadalomtudományok, bölcsésztudományok, a társadalomra, annak az örökségére,
annak
a működésére, a tovább gondolásokra, a társadalommal kapcsolatban, az élettel kapcsolatban, arra gyakorolnak hatást. Tehát ez a fajta hatáskeltés ugyanolyan értékes, mint a anyagi termékekben megjelenő hatástermelés.
Egyébként ez a vizsgálat, vagy vizsgálódás, ami az egész hálózatot érint, és a bázisokat érint, ez hol tart most, hogy egy éve elnök, ez volt az egyik első gondolata, vagy ígérete, vagy intézkedés, ez hol tart most? Mikor lehet ebben, ha úgy tetszik, eredményt hirdetni, vagy kell ebben eredményt hirdetni?
Mindenképpen intézeteink, ugye ön is említette, hogy 11 nagy kutatóhely van, és 7 önálló kutatóhely, ez összesen 49 kutatóintézetet fed le. Tehát a 49 kutatóintézetünk 11 nagy központ és 7 önálló központ formájában van jelen. A 49 kutatóintézetünknek az élettudományokkal kapcsolatos intézeteit és a természettudományokkal foglalkozó intézeteit már átvilágította több mint 100 nagyon jelentős nemzetközi kutató, és a humán és társadalomtudományok átvilágítása most fog kezdődni ebben a hónapban, június vége előtt ez meg lesz. Elindult egy másik típusú folyamat is, amikor magával az intézeteink munkatársaival elindultottunk egy olyan folyamatot, amelyben a működéseink különböző területeit vizsgáljuk át, és gondoljuk át azt, hogy hogyan lehetne ezeket a működéseket még jobban folytatni a jövőben. Ez a fajta gondolkodásmód egy hatalmas bevonással történik, tehát bevonjuk minden intézetből a ott dolgozó kutatók egy részét, akik persze reprezentálják, képviselik a teljes intézethálózatot. Tehát ezek a folyamatok most mennek egy olyan típus átvilágítás, amelyet úgynevezett peer review formájában végzünk, tehát nemzetközi hasonló területeken működő nagynevű kutatók bevonásával, illetve, ami most nemrég indult meg, a saját kutatóink belső szerveződése, mert ők maguk nevezték ki maguk közül azokat, akik részt vesznek ebben a folyamatban, az ő segítségükkel próbáljuk ezt a jobb megértést elérni, és közös erővel átgondolni a hogyan továbbot.
Azt is mondta valahol, hogy a matematika meg az agykutatás abban most a világ élvonalában tetején vagyunk. Meg ha már ugye orvos, neurobiológus, hogy az ön agyában összesen belelátnék most, hogy a svéd modell meg a szingapúri modell az miben különbözik, azért 40 év az sok, az itthon tapasztaltaktól. Tehát ha egy dolgot kell mondani, ami az ön agyában másképpen működik, amikor kutatásról, hálózatról, hasznosulás eredményekről van szó, meg az itthon tapasztaltak, az mi a legfőbb különbség? Amit ön végül is hozzáad, mint hozzáadott értéke ez a folyamathoz.
Ha egy szóban kéne válaszolni, a flexibilitása a svéd vagy a szingapúri modellnek. Tehát az, hogy a tudomány állandóan fejlődik, állandóan halad előre, az alkalmazásai új és új formát öltenek, ezt ők napi szinten megélik, alkalmazzák. Csak egy példát mondok, a Karolinszki Intézetben, ahol 25 évig dolgoztam, még most is professzor vagyok ottan, papírforma szerint, ott rendszeresek a nagy nemzetközi átvilágítások, mint minden nagy nemzetközi egyetemnél, és az átvilágítások alapján minden évben kihullik néhány kutatócsoport, viszont bejön egy-egy új téma, egy-egy nagy új névvel, akit vagy a házon belül képeztünk ki, vagy mondjuk oda jön egy más nemzetközi kutatóintézetből, egyetemről, és egy teljesen új területet indít, egy új csoport.
Startup.
Egy startuppal, egy tudományos startuppal. Tehát a tudomány fejlődésének megfelelően. Új témák jönnek be állandóan, és kihullanak régi témák. Ez a fajta flexibilitása a tudomány menetének, ez napi szinten megélt fogalom ezekben az országokban. Nálunk viszont sajnos eléggé silókban gondolkodunk. Tehát megalapítottak egy intézetet 55 évvel ezelőtt, akkor az menjen a maga rendjén és kutassa ugyanazt, amit mondjuk az 1960-as években elindítottunk útnak. És megmerevettek struktúrák, de ezek feloldhatók, mert a benne dolgozó kutatók is jelzik nekem, hogy egy kicsit ki kéne ebből a régi rendszerből, ebből a silóból jönnünk, és kicsit mobilisabban kéne gondolkodnunk. Tehát a mobilitás, a flexibilitás az eléggé érezhetően egy igény lett, és ezen kell dolgoznunk, hogy ez így legyen a jövőben, és ezen fogunk is dolgozni.
Mi most a legizgalmasabb az önök munkájában, a kutatási hálózat? Csak szubjektív, de a múltkor Vidnyánszky professzor volt itt nálam, és akkor az agyi képalkotó központok, meg ezek a demenciavizsgálatok, meg sok minden Alzheimer, sok minden más jött szóba, az is egy fantasztikus, izgalmas terület, és micsoda hasznosulása lehet annak, vagy van annak, hogyha majd beszámolunk, vagy beszámolnak ők nyilván itt ebben a műsorban az eredményekről. Szóval mi most a legnagyobb kihívás, a legnagyobb ugrás, a legnagyobb challenge?
A magyar kutatási hálózat életében úgy érzem, a szemléletváltásnak a bevezetés és elfogadása lesz a legfontosabb a közeljövő esemény.
Ez a flexibilitás, amit az előbb beszélt? Hogy
ez a flexibilitás az, hogy az értéklánc egészét tekintsék a kutatóink egy olyan folyamatnak, amiben nem csak az első lépésben kell részt venniük. Tehát nem csak az, hogy megcsinálok egy kísérletet, megírom a cikket, és le van tudva a dolog, publikáltam, hanem ott van egy értéklánc, tovább tudom vinni ezt az eredményt. Vagy egy gazdasági hatás irányába, tehát céget alapítok, szabadalmaztatom, vagy egy társadalmi hatás irányába, tehát ahogy beszéltünk róla, a társadalomra gyakorolt hatást azt ki lehet fejteni, olyan műveken keresztül, olyan információ átadáson keresztül, hogy érezzék a bölcsésztudományok, a társadalomtudományok eredményeit is azok, akik ezt megtámogatják. Kik támogatják meg? A magyar adófizetők. Tehát érezzék a saját életükbe, hogy a kulturális életünk, a kulturális örökségünk, az gazdagodik ezáltal, a társadalmi élet az javul ezáltal. Tehát mindazt a hatást, amit egy kutatás ki tud fejteni, azt vigyük át az értékláncba, és éreztessük az értéklánc teljes hosszában. És ez a fontos az én szememben, hogy ez a fajta szemléletváltás megtörténjék.
Igen, és ugye azt mondta, hogy kellenek sztárok, világsztárok, ehhez, hogy ez a dolog itt szexi, trendi legyen, ahogy szokták mondani, meg nyilván kell hozzá pénz, ugye, hogy a világ tetején lehessünk akár a matematika, agykutatás, és még néhány területen. Erre jó esélyt lát?
Én mindig azt mondom, és ön is említette ezt, az én szememben az első mindig az ember. Lehet itt egy rakás pénz, ha nincs ott valaki, aki azt mondja, hogy ezt fogjuk ezzel csinálni, és ott a koncepció a második legfontosabb, a gondolat, hogy mit fogunk csinálni. Ha ez nincs meg, akkor nem tudunk előre menni, akármennyi pénzt kapunk. Ha megvan az ember, ha megvan a gondolat, akkor, és ez nagy nemzetközi tapasztalat, nem csak az enyém, akikkel az életben találkoztam, akár a kutatásban, akár a élet egyéb területein, ugyanezt a gondolatot vallották, akkor meg lesz hozzá a pénz is, és erre nagyon komoly ígéret van a kormányzat részéről. Ha megvannak azok az emberek, akik ezt tudják vinni a vállukon előre, és megvannak a gondolatok, amelyeket ki akarunk teljesíteni, meg lesz hozzá a szükséges infrastruktúra is, legyen az pénzügyi szervezet, épület, vagy mondjuk így kutatási eszközök.
Pénzparipa fegyver.
Meg lesz a pénzparipa fegyver, de az első az ember és a gondolat.
Nagyon nagy dolog, hogy az a két magyar Nobel-díjas, aki annyit szerepel most itthon, és annyit beszél itthon, az a miénk, meg az önöké, a tudomány emberei. Én akárszor Karikó Katalint hallom valamilyen előadáson, vagy bárhol, székfoglalom, vagy díjátadásom. Én akkor mindig sajnálom, hogy nem vagyok fiatal, és nem vagyok a tudomány embere, mert az ember óhatatlan is kedvet kap. Ez óriási lökést adhat ennek a tudományos világnak itt Magyarországon.
Abszolút így van, és ismét csak, ugye pont Karikó Katalin példája mutatja azt, hogy ő volt az, aki a gondolatot vitte 40 éven keresztül töretlenül magával, hogy hogyan tud egy fiatal korában szerzett ötletből hasznot hajtani a világ számára. Tehát ő volt az, aki nem azzal törődött, hogy milyen körülmények között dolgozik, éppen mennyi a fizetése, hanem a személyisége és az általa képviselt gondolat volt mindig a vezérelv. És ilyen Karikó Katiból kellene nekünk nagyon sok Magyarországon, de látom, hogy lesznek. Vannak és lesznek. Nagyon kiváló fiatal kutatóink, de nem csak fiatalok. A fiatalság az nem egy korkérdés, az egy szellemiség kérdése. Az egy mentális állapot kérdése, hogy kitartja magát fiatalnak. És látom, hogy vannak. Úgyhogy abszolút pozitívan állok hozzá én is, és látom, hogy sokan mások is, hogy itt tudunk előrelépni ezen a téren, és fogunk előrelépni.
Nem kérdezem meg, hogy az olimpián hány magyar érem lesz, vagy az butaság lenne. Ezt általában szokták kérdezni, hogy a sportvezetőktől, de azt azért megkérdezem, legfeljebb elüti majd elnök úr, hogy melyik az a terület itt Magyarországon, ami akár a matematika, meg az agykutatás mellett, vagy akár ezek közül valamelyik, amelyik befutó lehet a következő időszakban?
Amennyire én most így látom a területeket, én úgy látom, hogy a biológia, és ott olyan területek vannak, amelyek különösen gyorsan fejlődnek, főleg azáltal, hogy a mesterséges intelligencia bejött a képbe, és egyre nagyobb teret kap. A mesterséges intelligencia segítségével rengeteg olyan kutatási lehetőség nyílik meg, amelyre, hát a múltban is volt példa, meg volt lehetőség is, csak nem olyan ütemben, nem olyan sebességgel, mint ahogy ez most történik a mesterséges intelligencia alkalmazásával.
De ez flexibilis agyakra van szükség.
Ehhez viszont szó szerint flexibilis agyakra van szükség, olyan agyakra, akik ezt azonnal felismerik, azonnal alkalmazzák, és természetesen a saját területekünk belül azt nagyon jól ismerik. Mert nem hagyhatunk mindent rá a mesterséges intelligenciára, hanem úgy kell alkalmaznunk, hogy azt a területet, amelyet kiválóan ismerünk, azt még jobban tudjuk megismerni, fejleszteni, és abból eredményeket kihozni. Éppen ezért a magyar kutatási hálózaton belül megindult a mesterséges intelligencia gyakorlatának, elméletének és gyakorlatának elterjesztése, és ebben a kollégám Jakab Roland vezérigazgató úr jeleskedik. Egyébként ő a Magyar Mesterséges Intelligencia Koalíció ismételten megválasztott elnöke, tehát ennek ő a világhírű szakértője, és ez a folyamat megindult a kutatási hálózaton belül is, úgyhogy remélem, hogy hamarosan eredmények is születnek ezen a téren.
Nagyon szépen köszönöm. Egy éves mérleg, Gulyás Balázs volt itt a stúdióban, ő volt a nap vendége, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat elnöke. Én nagyon örülök, hogy megismerkedtünk, legyen máskor is szerencsénk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, szerkesztő úr, és jó estét kívánok mindenkinek.